Nagyon érdekes az, hogy egy ideje az Úr arra vezeti a figyelmemet, hogy azokért a keresztényekért nyúljunk ki, akik Krisztus testében vannak, de nem, vagy nem hallottak a Szent Szellem kerességről, ahogy mi ezt szinte az első naptól kezdve hallottuk a tanításokat, és benne élünk, vagy pedig téves tanításokat hallottak erről, és valamelyik okból kifolyólag, de nincsenek betelve Szent Szellemmel, és nem imádkoznak azon a csodálatos mennyei nyelven, amit ez a teljesség felkínál nekünk. És egy ideje már ez a témasorozat megy, és ma is erre tereli a Szellem a figyelmünket, hogy arról szóljunk, hogy milyen fékeket épít be az ellenség a keresztények gondolat világába és a tanításaiba, hogy nagyon sok keresztényel találkozunk börtönszolgálatokban, kórházakban, akár itt az alkalmainkra eljönnek, és kérdezzük, hogy imádkoztok-e nyelveken? És azt mondják, hogy tartanak ettől, mert... És akkor jönnek a különböző érvelések, nagyon különleges válaszokat hallunk, de ezeket csokorba szedtem ma, és megtámadjuk ezeket az igével. Megtámadjuk ezeket az igével, hogy láthassuk, hogy az ige mit tanít erről, és hogyan lehet segíteni nekik, amikor ezeket a válaszokat adják, és ezért tartanak is tőle, és nem nyitják meg a szívüket rá úgy, ahogy kellene. Ma ebbe az irányba szeretnénk menni egy kicsit a vitorlánkkal. Jó? Hogy mit tudunk segíteni nekik? Mert hogy dolgunk van ebben, akik ebben világosságban járunk, és használjuk ezt, és tudjuk, hogy milyen áldás hozott nekünk az életünkre. Szeretnénk segíteni azoknak, akik elzárkoznak, vagy tartanak ettől, nem nyitják a szívüket meg úgy rá, ahogy kellene, hogy Isten azt szeretné tőlünk. Úgyhogy nézzük meg először Pálnak a szavait, a kiindulásnak kiváló lesz. Pál azt mondja az 1 Korintus 14-ben, a 18-as versben, hogy hálákat adok az én Istenemnek. És Pál azért adja a hálákat Istennek, hogy minnyájatoknál többet szólok nyelveken, mondja. Vagyis Pál szinte dicsekszik ezzel, hogy én, ha valamennyiteket egybe gyűjtelek, korintusiak, tudjátok meg, hogy amennyit ti imádkoztok, annak a szummája, az összessége nem érhető össze azzal, amennyit én imádkozom nyelveken, mondja Pál. És nézzétek meg, hogy Pálnál micsoda kijelentés van Istennek a kegyelméről, az evangéliumról, és az Új Szövetség kétharmadát általa hozta le a Szent Szellem nekünk, hogy világosságban járhassunk. Vajon kapcsolat van-e az igei kijelentések folyama és a nyelveken való szólások között? Elgondolkodtunk ezen már. És ha szeretnénk még több kijelentést kapni, talán nem nekünk is ez lenne az út, hogy egy kicsivel többet imádkozzunk nyelveken, és ha nem is úgy, hogy mindnyájatoknál többet elmondhassuk ezt, hogy többet imádkozunk, de egy picivel többre vesszük az ima folyamokat, hát ha nagyobb kijelentésekkel látogat még minket a Szent Szellem ebből kifolyólag. Vegyük ezt fontolóra. És nézzük meg egy alapját annak, hogy Isten hogy rendelte ezt a teljességet a számunkra. A János evangéliumban fogunk menni. Fel van indulva a szívem még ezt a csodálatos bizonyságot, hogy néztem, de össze fogom szedni jobban a gondolataimat ebbe a témakörbe. Nagyon szeretjük látni a csodákat, ugye? Ezek a csodák felpezsdítik az egész lényünket, és egy nagy buzgalmat adnak a szívünkbe, hogy jobban tudjuk bátorítani azokat, akik még nem látják azt, amiben hisznek. Ilyenkor a kitartó hit kell, hogy a kitartó hitnek a gyümölcsét láthassuk. És soha nem adjuk fel ebből ez a tanulság, soha nem adjuk fel. János evangélium 4. fejezetében Jézusnak a szamáriai kútnál való találkozásáról olvasunk. Elmennek a tanítványok, és Jézus megpihen, elmennek a tanítványok élelmet venni, és Jézus pedig megfáradtan, mint Istennek a fia testben, Ő is emberi mi voltában megfáradt, és leült a kútnál megpihenni. És jön egy asszony hozzá, egy szamáriai asszony, akitől Jézus vizet kér. Megszólítja, és már ez is furcsa, mert a zsidók nem beszéltek a pogányokkal, és ráadásul asszonnyal, és Jézus megszólítja őt. Jézus nem volt vallásos. Jézusnál nem voltak ilyen fenntartások, hogy ezt vagy azt esetleg nem illik, mit mondanak majd, ha meglátják a tanítványok. Jézus mindig, amit látott az atyánál, azt cselekedte. És ettől az asszonytól vizet kéri. Adj innom. Jézus szomjas volt, megfáradt. Az asszony le van döbbenve ezen, azt mondja, hogy te zsidó létedre kérsz tőlem inni. És Jézus valami nagyon-nagyon csodálatos választ ad neki. Azt mondja, ha ismernéd az Isten ajándékát, vagyis tudjuk meg, hogy amikor szomjúhozunk és hozzámegyünk vizért, az Isten ajándéka. Ez kegyelmi ajándék. Az üdvösség és a Szent Szellem keresség. Azok ajándékban vannak. Mert Jézus azt mondta, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, hogy adj innom, akkor tudod, hogy fordítva lenne, mondta Jézus. Akkor te kérted volna őt, és ő adott volna neked élő vizet. Nem ebből a kútból. Olyan vizet adott volna neked, hogy soha többé meg nem szomjazol tőle. Soha többé, mert oltja a szomjadat örökre. Amit ez a világ szomjúhozik, az Jézusnál van. Az örök élet. És Jézus így folytatja, hogy ha valaki ebből a vízből iszik, itt a kútvizéből, az ismét megszomjúhozik. De ha valaki abból a vízből iszik, amit én adok néki, és az Jézusnak az örök életvize, én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik. Soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. És Jézus egy kútról beszél, ami a hívőkben létrejön az újjászületésnél, a kút, amelyből meríthetünk, ha szomjazunk. És bőséggel meríthetünk. És ez a kút ott áll rendelkezésünkre attól a pillanattól kezdve, hogy örök életre tértünk. Hogy befogadtuk Jézust, ez az örök élet bennünk van, és ez üdít minket, és felüdít minket, és a szomjúunkat oltja. És ez a kútfő az újjászületésnek a képe, amit Jézus nyújt a János evangéliumban. Kicsit, ha tovább lapozunk csak egy pár fejezettel, a hetedik fejezetben, Jézus egy újabb szemléletes képpel jön. Az ünnep utolsó napján vagyunk, és ez pedig a sátoros ünnep. És Jézus ekkor feláll és felkiált, és hívja azokat, akik szomjúhoznak. Azt mondja, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Újra a szomjúhozókat hívja. De most egy másik formában jelenti ki ezt a hatalmas szomjúságunk oltását. Azt mondja, hogy aki hisz én bennem, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élővíznek folyamai ömlenek annak bensejéből. És következő versen megtudjuk, hogy ezt pedig a Szellemről mondta, akit majd vesznek az ő benne hívők. Hát látjátok, hogy Jézus először a kútban lévő vizet tanítja, és utána pedig egy folyamról beszél. Ugye másként van a víz a kútban jelen, és másként van, amikor egy óriási sodrású folyam elkezdi az életünket öntözni. És annak a víznek a sodrásában halad az életünk, és felkapja az életünket. És Istennek az akaratában egy sodrást biztosít. És nem csak minket lát el, ha szomjúhozunk, hanem bőséggel, abból a túlcsordulásból, az a királynak a trónjától, az élővíznek folyamai, ahogy jönnek, az Isten trónjáról ömlenek ezek a folyamok, és megöntözik az életünket, és rajtunk keresztül mások életét. Ebben a két képben jelen van Istennek az a kétfázisú hatalmas munkája, az újjászületés, és az újonnan születésünk után a Szent Szellem teljesség. A két kép, a kút és a folyam. Óriási a különbség. A kútban álló víz van, és meríthetsz belőle, csendes víz, magadnak van, megkapod Isten természetét, és azokat az áldásokat élheted az életedben, a saját magad áldásai, hogy Isten megáldott téged az örök életével, az isteni természetével, élvezheted azt, ha szomjúhozol, csak iszol belőle. De ekkor még nincs képben, hogy mi van a másikkal, aki szomjúhozik. De amikor a folyamok megjelennek az életedben, azok a folyamok túlcsordulnak. Azok olyan bőséggel áradnak az életeden, hogy nem csak a te teljességedet biztosítják, teljességet biztosítanak, úgy telve vagyunk, hogy abból a túlcsordulásból, a folyamoknak a sodrásából mindenki, aki körülöttünk van, áldásokban részesül, és ők is bőséggel vehetnek belőle. És ezt a fizikai világban ezt a két képet Jézus tárja elénk, az újonnan születésünkről és a Szent Szellem keresztségünkről. szemléletes nagyon a kép, és látjuk, hogy miről maradnak le azok a keresztények, akik a Szent Szellem keresztséget félreteszik. Óriási a különbség. A kútban lévő víz, ők a kútban lévő vízből élnek. És a folyamokban sodródó keresztények, akik sodródnak Isten akaratában, akik jó folyamokban vannak, a vitorláikat kifeszítik, és halad az életük Isten akaratában, és eljutnak oda, ahova Isten rendelte nekik. És közben áldással tudnak lenni mások számára. Mert ebből a túlcsorduló folyamból nem csak, hogy a mi életünk lesz áldott, hanem áldással tudunk lenni mások számára. Ezt hozza nekünk a Szent Szellem keresztség. A Szent Szellem keresztség, amiről ma szeretnék újabb fejezeteket nyitni, ahogy a tanítás majd engedi. Honnan tudjuk azt, hogyha iszunk a vízből, mert mondja Jézus, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Honnan tudjuk azt, amikor már telve vagyunk? Amikor már túlcsordultunk? Honnan lehet ezt tudni? Az apostolok cselekedete választad a kettes fejezet 4-es versében. Azt írja, hogy ott a pünkös napján, hogy megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és amikor megteltek, mi volt az, amiből tudták, hogy teljesek? És kezdtek szólni más nyelveken. Vagyis annak a teljességnek az lesz az első jele, hogy egy újfajta szólás indul meg az életünkben, a nyelveken szólás. Egy olyan nyelv, egy olyan szent nyelv, amit addig nem beszéltünk, mert a Szent Szellem nem volt jelen még így az életünkben. Amint így megjelenik ilyen túlcsorduló, túltöltött teljességében, elindul egy új élő nyelv az életünkben. Megtanulunk egy mennyei nyelven beszélni, szólni Istenhez. Vagyis amikor túlcsordultig megteltünk, annak lesz a jele, hogy elkezdünk szólni ezen a mennyei nyelven. Hogy van egy nyelv tehát, amit a Szellem ad nekünk, szólásra, akkor Ha megteltünk ővele. A dicséretekben kapom magam azon nagyon sokszor, hogy elkezdem énekelni a dalt, és mire a strófa végére érek, már nem énekelek, hanem már nyelveken beszélek. Mert miközben dicsérem őt, megteltem úgy, hogy most már nem a dalszöveg jön elő a számból, bár szeretnék énekelni, mégis a nyelvek tör elő. A nyelvek imája tör elő belőle, mert túlcsordultam. És Isten ezt megbocsájtja nekem, hogy nem én vagyok a legjobb énekes a kórusban. Mert én ezt a túlcsordulást ebben a biblikus megtapasztalásban élem meg. Azonnal elkezdek nyelveken imádkozni. És egy magasztos dimenzióba kerülök, és ott már Istenhez szólok nyelveken. Ez teljesen igei. Sokáig gondolkodtam, hogy én vajon miért nem tudok végig énekelni egy strófát. Azért, mert a túlcsordult állapotnak a megnyilvánulása tör elő. Elkezdünk szólni nyelveken. Elkezdünk szólni nyelveken, és ez egy gyönyörű dolog. Ez egy gyönyörű dolog, mert jelzi azt a túlcsordult voltot, amiből aztán a Szent Szellem oda folyik, és oda árad, ahova ő szeretne. A szomjúhozókat fogja megöntözni. A kietlent fogja megöntözni. A pusztát fogja megöntözni. És dicsőség legyen ezért neki, hogy ezt megismerhettük. Hogy olvashattuk az igét, és megismerhettük. Mert így teljesen megváltozik az életünk a bőség folyamában, a Szent Szellem bőségének a folyamában. Az elmúlt alkalmak során megnéztük a nyelveken való imádságnak az áldásait, a nyelveken szólásnak micsoda áldásai vannak. Hosszú sorban szedtük, pontokban szedtük, hogy milyen áldásokat hoz az életünkre, és mindezek igei alapokkal lettek alátámasztva. Minden egyes áldásra hoztunk igei alátámasztást. Vagyis ebből lehet látni, hogy a nyelveken való szólás áldás özönt hoz az életünkre, ha élünk vele. Ugye, mert tudhatjuk, hogy létezik, és lehet, hogy már beszéltünk is nyelveken, de ha nem szorgalmazzuk, hogy szóljuk azt a nyelvet, akkor ezek az áldások nem tudnak úgy megjelenni az életünkön, ahogy Isten azt szeretné. A fékeket, amelyek a keresztény világban tapasztalhatók, ha végig gondoljuk, hogy milyen áldásoktól esünk el, ha nem imádkozunk nyelveken, akkor nem csoda, hogy az ellenség, az ördög annyira nyomja ezt a miért ne imádkozzunk nyelveken. Miért ne? Miért nem kell ez az egész? Gondoljuk meg, hogy ha az ördög rá tud minket venni valami módon, hogy ezt ne vegyük be, és ne vegyük ezt a teljességet, akkor elesünk attól a lehetőségtől első helyen, hogy önmagunkat építsük. Ugye, mert aki nyelveken imádkozik, önmagát építi. Elesünk attól a lehetőségtől, hogy Isten bennünk lakozó tudatúakká váljunk. Mert miközben imádkozunk nyelveken, ugye egy kommunikáció folyik a szellemünk és Isten szellemek között, és az Atya között, és egy Isten bennünk lakozó tudatúság épül ki bennünk, ami hihetetlen nagy segítség akkor, amikor jönnek a megpróbáltatások. Egyszerűen tudjuk belőle, hogy a nagyobb van bennünk. És jöhetnek a próbák, tudjuk, hogy megállunk benne. Mert ő itt bent lakozik. És ennek egy bizonyossága épül ki, amikor nyelveken imádkozunk, és gyakran imádkozunk, és rendszeresen imádkozunk. Nem csoda, hogy az ellenség próbálja lebeszélni a keresztényeket, hogy az az imádság ma már nem létezik a Krisztus testében, mert már eljött a teljesség, mondják például. De amikor eljön a teljesség, akkor a nyelvek megszűnnek, ugye fogjuk majd olvasni. És amikor eljött a teljesség, mert az egész Bibliát olvashatjuk, itt a teljesség, mondja például. Csomó keresztény azt mondja, jó, hát akkor nem kell a nyelvek. Már is lopott tőlük. Mit lopott? Az Istennel való közösség építéséből lopott. A közösségünk építéséből. Az Istenhez való párbeszédünkből lopott ki minket, hogy szólunk ilyenkor Istenhez a szellem által. Aki nyelveken szól, Istennek szól, nem embereknek. És hogyan? A szellem által. És a szellem ismeri, hogy hogyan kell úgy az mennyei Atya trónja elé járulni, hogy az teljesen és tökéletesen úgy legyen, ahogy az Atya szeretné. Meglop minket. Hogy a szellemünket aktiváljuk. Meglop ettől is minket. Nyelveken imádkozunk, a szellemünket aktiváljuk. Aktívvá tesszük. Egy aktív ébrenlétben van a szellemünk, hogy tudja fogni, amit szól a Szent Szellem. Akkor szellemben imádkozunk, akkor az értelmünk elcsendesedik, és a szellemünk aktívvá válik. És ez egy csodálatos dolog, amikor könnyen hallunk Istentől. Nem kell háromnapos böjtöt folytatni, hogy valamiben halljak. Egyszerűen miközben végzem a dolgokat, már tudom is, hogy mit mond. Nagyon nagy segítség. Az a szellemünk aktivitása. Meglop minket attól a lehetőségtől, hogy a szellemnek helyet adjunk, a Szent Szellemnek helyet adjunk az értünk való esedezésekben. Mert ilyenkor ugyanis ez is történik. Olvastuk. Amikor nyelveken imádkozunk, akkor a szellem esedezik érettünk. Kimondhatatlan fohászkodásokkal. Gondoljátok el, hogy mit lop ilyenkor a keresztényektől. Nem adnak helyet a Szent Szellemnek arra, hogy ő érettük esedezzen. Isten akarata szerint való esedezéssel. Isten szerint való esedezéssel. Hogy ez a tökéletes akarat beteljesülje. Ezt is ellopja. Mert ugyanis az ima ezt is hozza. Nem akarja az ellenség ugye azt sem, hogy a szentséges hitünkben épüljünk, mert ha felépülünk a hitünkben, olyan, mint egy mozaik épül. A hitünk bennünk van, de az elemeket a helyére kell tenni. Akkor nyelveken imádkozunk, akkor oly sok minden a helyére kerül. Épülünk a szentséges hitünkben, ugye? Imádkozzán a szellem által. Ha nem imádkozunk szellem által, akkor ebben az épülésben megint csak lemaradunk. És az ellenség drukkol ilyenkor. Minél messzebb tartani a keresztényeket ettől a nyelvtől, nehogy felépüljön a szentséges hitük, mert ha egyszer felépült a szentséges hitük, akkor megnézheti magát, akkor összecsomagolhat, és elmehet máshova. Mert nem tud kezdeni velünk, mert tudjuk, hogy a mi hitünk az megáll. A hatalmunk érvényes, az erő árad, és a hitünk legyőzte a világot. Ha ez a hit felépül bennünk, és elrendeződnek, a saját helyükre kerülnek a dolgok, akkor a betegség nem fog olyan könnyen elbánni veled. Sehogy sem tud elbánni veled. Meg tudsz állni anélkül, hogy szaladj egy evangélistához, hogy tegye rád a kezét. Az is jó. Az is jó, ha még nem ismered a hatalmadat, de kiépítheted a saját hatalmadat, és meg tudsz állni azokban a helyzetekben, ahol nem is gondoltad volna. Mert a hited kiépült. És az azáltal, hogy imádkozod a nyelveket. Imádkozod a nyelveket. Hogy megismerjük azt a szellemi nyugalmat, ezt sem akarja az ellenség. Távol tartja a keresztényektől ezt az imát. Mert ugye ez az a nyugodalom, ez az a békesség. Ide, amikor bemegyünk. Ha bementél a nyugodalomban, a hited nagyon aktívan tud működni. Hihetetlen módon tud a hited pezsegni, és cselekedni, és meglátni dolgokat, és elfogadni dolgokat. És zaklatottságban akarja tartani a keresztényeket. Aggodalmakban, zaklatottságban. Nem akarja ezt a szellemi nyugalmat, hogy megismerjük, és ezt a szellemi felfrissülést. Ezt a nyelvek által jön. Mit fog tenni? Lebeszéli a keresztényeket. Nem kell az a nyelvek ma már. Minek az? És mivel felületesen olvassák a keresztények sokszor a Bibliájukat sajnos, elfogadják, amiket hallanak róla, és nem néznek a mélyére, hogy is van írva. a feszültségek, a stressz alól feloldó hatása van a nyelvek imájának. Akkor bemegyünk ebbe a nyugodalomba, a fellazultságba, a szellemi máborba, amikor nem a bortól részegedünk meg, hanem az új bortól, a szellem teljességétől. Tehát nem akarja az ellenség, és ezért ezeket a fékeket beépíti a keresztény világba. És számtalan esetben találkozunk vele, hogy eldalolják ezeket a téves hangzású dalokat, és hisznek benne. Úgyhogy most nézzük meg, hogy mit hozhatunk ezekre ellenérvekkel az igéből. Az egyik, amit nagyon gyakran hallunk, hogy nem vagyok még kész a szívemben, hogy fogadjam a Szent Szellemet, mert még ez a híja van, hogy a Szent Szellem méltónak tartson engem, hogy a szívemben lakozást vegyen. Mert ugye addig csak az örök életet fogadtuk be, Jézus életét, a szőlőtől leszünk szőlővesző, árad az élete, és félre vannak vezetve a keresztények, azt mondják nekik, hogy amíg még ez le nem esik az életedről, addig ne várd, hogy a Szent Szellem lakozást vegyen benned, mert nem vagy méltó rá, mondják. Sok keresztény elhiszi, és így az áldásokból lopja ki az ellenség őket, és korán sem tudnak olyan könnyedén eljutni oda, arra a teljességre, tökéletességre, ahova igyekeznek, hogy majd akkor betölti őket a Szent Szellem, mert pont a segítőt vették el tőlük, aki által az menne. A támaszt veszik el tőlük, aki által tudnának támaszkodni. A Szent Szellemet nem adják oda nekik, mert még is mutatnak hiányosságokra az életükben, és így sokkal jobban megnehezítik a keresztény útjukat, mint hogyha a Szent Szellemet befogadták volna, és azzal együtt menetelnének előre. Hogy nézzük meg, mit mond erről az ige. Hogy van ez, hogy valóban tökéletesnek kellene lenni ahhoz, hogy a Szent Szellem majd egyszer betöltsön minket. Hogy ez mennyire tévtanítás, az kiterül akkor, ha elolvassuk, hogy mit ír a Cselekedetekben, az Szentírás. És a második fejezetben a 33-as vers mondja, apostolok Cselekedete 2-ben, nézzük meg, hogy írja a Szentírás. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, ez a Jézusunk, és a megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától, tehát Jézusnak el kellett kérni az Atyától a Szent Szellemet, és a Szent Vérnek ki kellett öntetni ahhoz, hogy a Szent Szellem lakozást tudjon venni az emberi edényekben. De ez megtörtént. És a Szent Szellemet megnyerte az Atyától, mi történt utána? Kitöltötte, amit ti most láttok és hallotok. Vagyis visszatartja az Atya a Szent Szellemet? Nem. Az Atya kitöltötte a Szent Szellemet erre a világra. Pünkösd napjánál, kezdődőleg, ebben a korszakban a Szent Szellem ki van töltve. És aki akarja, veszi azt. És aki szomjúhozik, veheti azt. És nincs ide írva, hogy milyen feltételeknek kell teljesülni, hogy most már méltó legyek arra, hogy ezt a kitöltött Szent Szellemet vegyem végre. Mert ugyanis sorolják a szegény hívőknek, hogy még ez, meg ez, meg ez, majd ha ezeket rendbe tetted, akkor majd esetleg az Atya méltónak tart arra, hogy most már közölje veled a Szent Szellemét. Borzasztó félrevezetés. És tolvajkodás. Ezektől az áldásoktól lopja meg az illetőt. Hamarabb tudna fejlődni, hamarabb tudna eljutni oda, mert egy segítőt kap ilyenkor. Az alapcsomagban Isten odaadja az áldásait, ez az új teremtés, Isten a küld hozzá egy segítőt, a Szent Szellemet, hogy azokat valóságban minél hamarabb megláthassuk. Hogy ez a segítő valóban el tudjon vezetni minket minden igazságra. Hogy ez a segítő, amikor szól, azt meghalljuk. És ezt elveszik a hívőktől, ha ilyen tévtanításokat szólnak nekik. Sőt, nézzük meg a 38-as verset, ugyanebben a fejezetben. Itt pedig azt olvassuk, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan az Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek eltörlésére, és hogyha el van a törölve a bűneid, mert Jézus befogadtad, akkor veszitek a Szent Szellem ajándékát. Ez Péter prédikálása, pünkös napján. Vagyis a Szent Szellemet ajándékba kaptuk Istentől. Ha ajándék, akkor nem kell kiérdemelni, hogy majd, ha olyan jó leszel, akkor megkapod. Mert egy ajándék. Az üdvösséggel ugyanígy van. Ez Isten ajándéka, hogy Jézus mondta, ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor te kérted volna, hogy adjon inni. És ha kérsz, ad. Nem tudnod kiérdemelni. Az ajándékot nem lehet kiérdemelni. Azt odaadják szeretetből, kegyelemből. Isten kifizette az árát. Elrendezte, hogy te vehesd. És odaadják neked az üdvösséget, és odaadják neked a Szent Szellem kerességet. A Szent Szellem teljességet. Veszitek a Szent Szellem ajándékát. Le van írva, hogy ajándék. Na, akkor nem lehet kiérdemelni. Akkor kár arról beszélni, hogy vagyok-e már elég jó arra, hogy ezt az ajándékot megkapjam. Az ajándékhoz nincs minősítés, hogy most ilyennek vagy olyannak kell lennem, hogy most már ezt az ajándékot méltó legyek megkapni végre. Ez egy ellentmondás lenne, ugye? Látjuk és értjük ezt. Amen. Ez egy ajándék Istentől, az ajándék pedig odaadatik annak, aki kéri, és vigyed, tessék, és használd, és élj vele. És élj vele, és építs ki a közösséget, és legyél dicsőségről dicsőségre elváltozva ragyogó keresztényé. Erről szól, odaadta a Szent Szellemét ajándékba. Jézus elnyerte nekünk, és mi megkaptuk, Isten ajándékba adta. Tehát ez a pont itt, ezzel a két igével megdőlt, hogy még nem vagyok elég jó rá, hogy a Szent Szellemet vegyem. Első pontot kilőttük, és megdőlt. A másik, hogy sokan mondják azt, hogy hiszen Pál maga mondja, hogy avagy mindnyájan szólnak én nyelveken. És idézik nagy buzgón ezt az igét, és mondják, ezért én nem szólok nyelveken. Mert én azok közé tartozom, akik nem szólják. Vannak, akik szólják, vannak, akik nem, és ez így teljesen rendjén van. Mert Isten nem adja oda mindenkinek ezt az ajándékot. Na, ennek nézzünk most a végére. Jó? Utána járunk ennek, hogy hogy van ez. Mert a korintusi gyülekezetben, ahogy olvasni fogjuk az igéket, meglátjuk, és itt van ez az ige, amit idéznek nagyon gyakran, hogy alap dolog volt a nyelveken szólás. Alap dolog volt a nyelveken szólás, oly annyira, hogy Pál egy egész fejezetet szentelt annak, hogy a dolgok kiigazítására és helyreállítására adjon egy útmutatást a hívőknek. Ugyanis a hívők mindannyian imádkoztak nyelveken. Ezt fogom most nektek bebizonyítani, és akkor ezt a téves nézetet is meg tudjuk dönteni az igével. Velem tartotok ebben. Amen. Amen. Lapozzunk el akkor az 1 Korintusba, és a 14. fejezettel fogunk menni, ahol is Pál egy hosszú-hosszú részen keresztül taglalja a szellemi ajándékoknak pont a nyelveken szólás részét és a profétálást, és összehasonlítja. Vagyis egy gyülekezeten belüli használatára utal a nyelveken szólás, egy gyülekezeti használatára és előfordulására próbál Pál útmutatást adni ebben a fejezetben. Gondolkodtatok-e már azon, hogy a szellemi ajándékok közül, amit az 1 Korintus 12 felsorol, az egyetlen a nyelvek ajándéka, ami nem szerepel az Ószövetségben. Az összes többi ott van. Az összes többi megtalálható az Ószövetségben. Ez az egyetlen, ami ott még nem szerepel, és nem véletlen, hogy ezt hozza a Szent Szellem, amikor betölti őket pünkös napján. Mert az újat hozza elő. Az ót és az újat. És hozta ezt az újat, ami addig nem volt még. A nyelveken való szólást. És a nyelveken való szólás az az ajándék, ami megnyitja az ajtót az összes többi ajándékra. Pont ezért. Ezt hozta először a Szent Szellem. Akkor erre van először szükségünk. Akkor hogy várjuk azt, hogy a többi ajándék majd működni fog nekünk nagy buzgalommal, hogyha ezt az első ajándékot, amit a Szent Szellem hoz, ezt kidobjuk. Ez nem kell. Mert ez nem mindenkié. Tehát látjátok, hogy mennyire körbenfontan jön az ellenség? És magyarázza össze-vissza az igéket? Csűri csavarja, hogy tudja. Hogy megtévessze minket. Na, olvassunk bele az igében. Mit mond az ige itt nekünk? A fejezet elején Pál tanít a nyelveken szólásról, és mellé párhuzamba állítja a profétálást. És aztán a fejezetet, ahogy tovább bontja, tovább írja, nézzünk bele a 23-as verstől. Ott van az egész fejezetet, olvassátok el. Nagyon tanulságos. Nagyon tanulságos. Itt ezt mondja Pál, azért, ha az egész gyülekezet egybe gyűl, és nézzük, mit csinál. Vagyis egy gyülekezeti alkalomról van szó, és itt igazítja ki őket. Azért, ha az egész gyülekezet egybe gyűl, és minnyájan, és mit ír itt? És minnyájan nyelveken szólnak. Nézzétek meg. És az egész gyülekezet szó. Ebből kiolvasható, Az egész gyülekezet szólt nyelveken, és volt olyan, hogy összejöttek, és az egész gyülekezet úgymond szólt nyelveken. Semmi nem jött ki belőle, mert ahogy szóltak mindannyian nyelveken, Pál így folytatja, bemenvén az idegen, vagy a hitetlen, aki először jön az ajtón be, életébe. Nem azt mondja, hogy örjöngtök. Vagyis igenis előfordult náluk, hogy összejöttek, és mindenki nagy buzgalommal szólta a nyelveket. De ha bejön egy, aki avatatlan, aki ma jön be először az ajtón, és hallott, hogy itt valami Jézust hirdetnek, és ezt hallja, az megijed és kifut. Azt mondja, Pál, ezt ne tegyétek. Az első bizonyítékem arra, hogy az egész korintusi gyülekezet beszélt nyelveken. Itt írja Pál. Hogy összegyűltök, egybegyűjtök, és mindnyájan szóltok nyelveken. Tessék. Akkor miért mondjuk azt, hogy a nyelvek nem mindenkié? Ez az alapnyelv, ez mindenkié. És gondja is volt Pálnak arra, hogy kiigazítsa őket, mert rosszul használták. Mert ez a nyelvek imája, amit minden hívő beszél, ez a saját ima életünkre van. Ahogy olvastuk, hogy aki nyelveken szól, Istennek szól a szellem által titkokat, és aki nyelveken szól, önmagát építi. Nem a gyülekezetet építjük, amikor összejövünk mindannyian, és elkezdünk nyelveken imádkozni, akkor nem mondhatjuk, hogy a gyülekezetet építettük. Azt otthon kell elvégezni, azt az imádságot. És nézzük meg, mit kell csinálni, amikor összegyülekezünk. Nézzük a 26-os verset. 26-os. Hogy van hát atyám fiai? Vagyis Pál most kiigazítja őket. Hogy van hát atyám fiai? Mikor egybe gyűltök? Vagyis megint a gyülekezeti alkalomnak a sodrásáról tanít Pál. Hogy az hogy legyen, hogy ez rendben legyen, hogy ez ékes rendben legyen. Hogy ez minden a helyén legyen. Ne legyen felfordulás, ne legyen az, hogy megzavarjuk egymást. Ne legyen az, hogy én nekem ehhez van kedvem, neked meg ahhoz van kedved, és teljes fejetlenségben folyik az Isten tisztelet. Azt mondja Pál, ez így nem jól van. Azt mondja Pál, hogyha egybegyűltök, mikor egybegyűltök, és kinek van egy zsoltára. Jössz be a gyülekezetbe, egész héten volt valami a szíveden, egy zsoltár mozgott, 23-as zsoltár, 91-es zsoltár. Kinek mi? A szellem azt szolgálja neked, hozott magaddal a szívedben. És olyannyira megteltél vele, hogy lehet, hogy fog szólni abból. Mert kapsz egy késztetésre. Vagyis van egy zsoltára valakinek. Vagy valakinek van egy tanítása. Mert a szellem azt ihlette meg a szívén. Vagy van egy kijelentése. Vagy van nyelve. Nézd meg. Az alkalom során egy ihletés, hogy neked nyelveken kell szólnod. Ez egy másfajta imádság, mint amikor mindannyian szólnak együtt nyelveken. Van nyelve, és van magyarázata. Vagyis az Isten tiszteleti alkalmon, ha valaki érzi azt a késztetést, hogy neki most nyelveken kell egy üzenetet átadnia, ahhoz kell legyen magyarázat. Hogy miről szólt az? Mert különben a hallgatóság nem épül. Amen. Magyarázat. Mindenek épülése legyenek. Vagyis megkülönbözteti Pál azt a nyelvet, amit mindenki beszél otthon, és amikor bejövünk a gyülekezetbe, szól, hogy ezt ne imádkozzuk együtt, hogy egy fejetlenség legyen, és az újakat megzavarjuk. Az más, amikor imádatba megyünk az Úr elé, és mindannyian imádkozunk nyelveken, az egy gyönyörűség. Annak is megvan a maga helye és ideje. De ne zavarjuk egymást ezzel, hogy mindannyian nyelveken imádkozunk. Vagyis itt a bizonyíték, hogy mindegyik imádkozott nyelveken, hanem van egy szolgálati helye ennek, amit itt Pál tanít, hogy hoztál egy üzenetet, és az nyelveken jön elő. Nyelveken, akkor legyen egy magyarázó mellé. Mert ha nincs magyarázó, akkor hallgasson, akkor csak magának szóljon is Istennek. Tehát látod, hogy a nyelvekben van egy hely, ahol magadnak szólsz és Istennek. Ez nem tartozik a közelé. Ez nem a gyülekezetnek a témája. És a 27-es versben folytatja, ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen. Na, ezt megint meglovagolják. És azt mondják, hogy látod, nem kell mindenkinek szólni nyelveken. Itt a gyülekezeti alkalom során való szolgálati helyről van szó, amikor nyelveken jön egy üzenet. Ilyenkor Isten üzen a gyülekezetnek. Amikor mi imádkozunk nyelveken, akkor mi szólunk Istenhez. Más az útirány is. Más a célirány. És összekeverik, eszik és isszák, összekeverik a kettőt. Teljesen másra vonatkozik. Vagyis, ha ketten vagy hárman legyenek, az a gyülekezeti alkalom során szóló nyelvekre utasít Pál, hogy többen ne legyenek. Mert ha kettő vagy három nem tudta előhozni, akkor menjünk tovább. Szólhat egy, kettő vagy három, így nyelveken, és legyen egy, aki magyarázza, és aztán menjünk tovább. Mert van még tanítás, és van még ez, és van még az. Ennek megvan a helye, De ne erről szóljon az egész alkalom. Tehát Pál itt kiigazítja őket, hogy 2 vagy 3 legyen. Vagyis ha ezzel jönnek, ezentúl fogod tudni, hogy ez sem arról szól, hogy te ne szólj nyelveken. Ez megint csak egy téves magyarázás lenne. Mégpedig egymás után, tehát itt arról szól, hogy föl kell egy, és még egy maximum, szólnak egymás után, így ebben az üzenetben, hogy vesznek kiejtést nyelveken, és utána egy magyarázza meg. Hogy aki ott ül, az avatatlan, az hallja, hogy most mi hangzott el szellemben. Legyen egy magyarázó, akinek van erre ajándéka, hogy ami elhangzott nyelveken, azt elmondja. Hogy épüljön a gyülekezet. Mert a gyülekezetben mindenek ékes rendben kell menjenek, és mindenek épülése kell legyenek. Ezt írja az ige? Az Jézus nevében. Ha pedig nincs magyarázó, mondja, hallgasson a gyülekezetben. Akkor ne álljon föl, és ne kezdjen habratyolni, mert senki nem érti, akkor tegyük félre. Menjen be az iva szobájába, és ott végezze el, mert nincs épülése. Amen. Rendet akart Pál köztük tenni, mert a korintusi gyülekezet egy testi gyülekezet volt. Kiskorúak voltak, és mindenféle dolog előfordult köztük. Hústestben voltak. És nézzétek meg, milyen szellemi ajándékaik voltak. Bőséggel mondta, semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök. Az összes ajándék ott volt, de rendet kellett köztük tenni. És az a nyelvek nemei, és a nyelvek magyarázata, ez gyülekezeti téren belül mozog. És van az egyszerű nyelvek imája, amit pedig minden korintusi hívő imádkozott, mert megteltek Szent Szellemmel, és szóltak nyelveken. És ez az önmagunk épülésére szól, és nem a gyülekezet épülésére, amikor egybe gyűlünk. Amen. Ezért mondja Pál, hogy szeretnék inkább 5 szót szólni értelemmel, mint 10 000 szót nyelveken, ha összegyülekeztünk. De azt is mondja, hogy én mindannyiatoknál többet beszélek, szólok nyelveken. De ez nem mindegy, hogy hol használjuk. Az egyik a magán ima szobácskánknak az ima nyelve, és a másik, vagy egy ima csoport, aki azért jön össze, hogy együtt imádkozzanak közrefogott hittel, akkor az alkalom az imádságnak van szentelve. Ott meg van engedve, hogy nyelveken imádkozzunk óránk hosszat, mert azért jöttünk össze. Az nem Isten tisztelet, vagy nem evangelizációs alkalom. És aztán megint megvan a helye annak, amikor pedig üzeneteket adunk át nyelveken és magyarázatban. Amen. Amen. Ez volt a tanulsága Pál, ahogy oktatja a korintusi gyülekezetet a szellemiekre. És most nézzük az 5-ös és a 6-os verseket meg. Szeretném ugyanis, Pál ugyanígy ebben a fejezetben a nyelveken van még mindig a téma. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken. Megint arról van szó, hogy hogyan szólhatna valaki nyelveken így üzenetben, hogyha nem beszéli a nyelveket. Pál hogyan kívánhatta volna, hogy mindnyájan vegyenek így kiejtést az alkalmon, hogyha nem beszéltek volna nyelveken. Ez is bizonyítja, hogy mindnyájan szóltak nyelveken, mert Pál kívánja ezt, hogy mindnyájatoknak legyen meg az a lehetősége, hogy szóljon nyelveken, ezeken az összejöveteleken, de még inkább szeretném, mondja Pál, hogy profétálnátok. Mert aki profétál, az nagyobb. Azt is nézzük meg, hogy miért. Nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelveken szól. Isten tiszteleti alkalomról beszél Pál. Kivéve, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Vagyis itt megint kihangzik Pál szavaiból, hogy az egész gyülekezet imádkozott nyelveken, és kívánja Pál, hogy ez a nyelveken való szólás jelenjen meg a gyülekezetben, 2 vagy 3 legyen alkalmanként, szóljanak, így kívánja Pál, és legyen egy, aki megmagyarázza. Látjátok? Hogy szólhatott volna a gyülekezeti alkalmon nyelveken, ha nem beszélte volna a nyelveket? Mindenki szólta a nyelveket a korintusi gyülekezetben. Mindenki beszélt nyelveken. Mert ez az alap kifejeződése a szellemnek, amikor megtelünk ő vele. Ez az új nyelv, hogy beszéljük a nyelveket. És az bátorít minket is, Krisztus testét most a 21. században, hogyha megtelünk Szent Szellemmel, fogunk szólni nyelveken. Ha akarunk, ha megnyitjuk erre magunkat, fogunk szólni nyelveken. Figyelmesen kell olvasni ezt a fejezetet. Nagyon sok minden van elrejtve itt a sorok között. És ne engedd meg, hogy akik nem használják a nyelveket, bemagyarázzanak olyan dolgokat tévesen, hogy elvegyék a kedvedet. Hogy imádkoztál nyelveken, de most már félretetted, mert ezt is ezt hallottad. Megvizsgáltad-e az igében, hogy megáll-e az a dolog? Ne engedd, hogy ezt az áldást kibeszéljék az életedből, hogy ellopják. Ne engedd meg. Ne engedd. Hihetetlen nagy áldásokat hoz a nyelvek imája. Nem véletlenül adta Isten. Első helyen, amikor megtelünk Szent Szellemmel. Hogy szólunk nyelveken? Hogy szólunk nyelveken? Pál mondja, szeretném, ha mindnyájan szólnátok nyelveken. Akkor idézd ezt neki, amikor jönnek ezekkel a téves. Nézd, Pál azt írja itt, a 1 Korintus 14.5-ben, hogy Pál szeretné, ha mindnyájan. Hogy szólhattak volna nyelveken az alkalmon, ha nem beszéltek nyelveken? Kérdezd meg tőle, hadd gondolkodjon egy keveset. És ne hagyjátok magatokat ki ásni ezekbe az áldásokból, de tiéd örökre. Isten neked adta, a nyelvek imája az addig tart, amíg be nem megyünk a teljességbe. Amikor bemegyünk a teljességbe, akkor a nyelvek megszűnnek. Nem lesz rá szükség, hogy továbbá titkokat szóljunk, mert akkor már minden fel lesz fedve. Nincsenek titkok. Itt a földön vannak, van erre szükség. A drága Jézus Krisztus, az 5-ös vers után nézzük a 6-os verset, még itt nem fejeztem be a gondolatot. Tehát szeretném, mondja Pál, hogy mindnyájan szólnátok nyelveken, és még inkább szeretném, hogy profétáljatok, mert nagyobb, aki proféciában mondja el az üzenetet, mint aki nyelvekben, ha csak nincs ott a magyarázó, mert a nyelvek és a magyarázat egyenértékű azzal, hogy valaki profétált. Hát akkor lett belőle megértés, hogy mi hangzott el. Szellemben is épült a gyülekezet. Atyám fiai, ha hozzátok megyek, és nyelveken szólok. És figyelj ide, mit mond Pál, hogy megértsük ezt. Ha oda megyek szolgálatra hozzátok, és ott a szolgálatomban nyelveken szólok, mit használok néktek? Látod, mit kérdez Pál? Ott a szolgálatban nem fogok szólni nektek nyelveken, mert azzal nem titeket építelek, hanem aki nyelveken imádkozik, önmagát építi. És azt előtte kell elvégezni, mielőtt kiállok szolgálatra. Amen? Értjük ezt? Amen? Pál azt mondja, ha hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek? Látod? Magának akkor is használom el, de nem akkor szólja azt a nyelveket. Mit használok néktek, ha nem szólok hozzátok? Hozzá kell tenni? Kijelentésben. Hogy miről szólt az? Kijelentésben, ismeretben, profétálásban, vagy tanításban. De rendben van, ha az ember elmond egy rövid nyelveket az alkalom során, de tegye hozzá, hogy miről szólt. Legyen abban profétálás, legyen abban magyarázat, legyen abban kijelentés, legyen abban tanítás. Mert különben nem épül a gyülekezet. Mit használok néktek, kérdezi Pál, látod? Tehát nem a nyelvekkel volt a baja Pálnak, hanem azzal, hogy nem a helyén használták azt. De igenis használták, és mindenki imádkozott nyelveken a korintusi gyülekezetben. És ez a mai gyülekezetekben is így kellene legyen, ha így hallanák a tanításokat erről, akkor az ember addig keresné, amíg azt el nem tudja venni. Mert a fékek általában nálunk vannak. Isten odaadja. Odaadja, akkor amikor kijöntötte, odaadta ezt a lehetőséget, hogy teljünk meg vele, és szóljunk nyelveken. Én magam sem szóltam azonnal nyelveken. 3 hónapomba telt, míg megmertem szólalni, mert annyira elvont volt ez az én értelmem világában, hogy soha életemben nem beszél az ember úgy, hogy azt nem érti a fejébe, hogy számomra nagyon-nagyon zavaró volt az a körülmény, hogy nem értem a fejemben. Míg mindaddig, míg Isten felszabadított. És azt mondta, hogy ilyenkor az értelme gyümölcstelen, és ha akarod, meg tudsz szólalni a szellemedből. És akkor elkezdtem. Tehát mindenki meg fogja kapni a segítséget Istentől, ha keresi. De ha tévtanításokat hallunk, akkor nem is fogjuk még keresni sem ezt a megtapasztalást, és mi maradunk szegényebbek és sivárabbak az életünk. Sokkal sivárabb lesz. Mert pont az segítségeket veszik el tőlünk, ami ezzel jön az életünkre. A vezetés, a békesség, a megnyugvás, a nyugalom, az Istennel való közösség kiépítése. Ez mind a nyelvek imája hozza. Úgyhogy drága Jézusnak legyen dicsőség abból, hogy ezt megértjük. És most nézzünk meg újra 1 Korintus 14.26-ot, újra vizsgáljuk át, olvastuk már ma, de most ennek a fényében, amit az előbb olvastunk, hogy mit használok néktek, nézzük meg a 26-os verset. Hogy van hát atyámfiai? Pál összefoglalja. Hogy van ez akkor, atyámfiai? Hogy ne hozzak keveredést köztetek. Hogy ne okozzak keveredést. Mikor egybegyűltök, és kinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelve, magyarázata. Mindenek épülése legyenek. És amit hozunk be a gyülekezetbe, az olyan dolog kell legyen, ami építi a másikat. ami építi a másikat. És a nyelveken való imádság, ha magyarázat nélkül megy, nem is imádságnak mondom, üzenetnek. Azok üzenetek, rövid üzenetek, amikor nyelveken szólunk a gyülekezetben. Annak kell legyen magyarázata. Most, hogy ezt megnéztük, menjünk el, és ez lesz az utolsó ige tanulmány, amit a mai Isten tiszteleten nézünk. Az 1 Korintus 12 az utolsó ige, amit megvizsgálunk ma ebben a témakörben, és majd még folytatjuk. Mert amikor minden egyes akadályt legyőztünk, akkor leszünk bátrak arra, hogyha eddig fékek voltak beépítve, most ezek feloldódjanak, és bátran el tudjunk menni az Úrral ezekre a helyekre, ahol nem jártunk még. Az ige vonalán felszabaduljon a hitünk. Az 1 Korintus 12-ben fogunk menni. És nagyon érdekes, Pál ebben a fejezetben elkezd minket tanítani a szellemi ajándékok és a szolgálati ajándékok vonatkozásában. Ugyanis azt írja a 4-es versben, hogy ezek a kegyelmi ajándékokban van egy különbség, de ugyanaz a szellem végzi. Ezeket a szellemi. És utána egy felsorolást ad ennek a versnek a fényében, felsorol 9 szellemi ajándékot, kegyelmi ajándékot, ami Krisztus testében működik a szellem által, mert ezeket a szellem működteti. Ugyanaz a szellem működteti. De kinek úgy osztja, ahogy az ő tetszésére van. És itt olvasunk a 9 ajándék között arról az egyetlenről, ami nem volt az Ószövetségben. Mert volt a bölcsesség szava, és az ismeret szava, és az erőajándékok. Minden egyes ajándékot, amit itt felsorol, a 8-tól 10-es versig, azt az Ószövetségben is megtaláljuk. Kivéve ezt az egyet, illetve ezt az egy párt, ami a 10-es versben van, hogy a nyelvek nemeit sorolja, és a nyelvek magyarázatát. Ez nem volt jelen az Ószövetségben. És most pedig a szellem ezeket elkezdi munkálni. Ezek a nyelvek nemei, és annak magyarázata. Ezek szellemi ajándékok, amelyek a szolgálati ajándékokhoz párosulnak. Ezt valóban nem beszéli minden hívő. Csak az szólja a nyelvek nemeit, akinek Isten odaadja ezt a kegyelmi ajándékot, felruházva azt a szolgálati hivatalt, amit meg Jézus állít munkába. A szolgálati hivatalok, azok az 5-ös versen vannak. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. A Jézus Krisztus Urunknak a szolgálatában van 5 fajta szolgálat. 5 fajta szolgáló létezik az Úr Jézus szolgálatában. Ezeket a szolgálatokat megolvashatod az Efézus 4-ben, felsorolásban. Ott egész egyszerűen fogod találni, hogy 5 ilyen szolgálat van. Mert Jézus, amikor felment a magasságba, nem hagyta az embereket magára. Azt mondta, én a mennybe megyek, de küldök ajándékokat az embereknek. A szolgálatra, akiken keresztül engem megismerhetnek. És így küldte el az apostolokat, a prófétákat, a tanítókat, a pásztorokat és az evangelistákat. 5 szolgálati hely. Az Úr Jézus szolgálatában állnak ők. És a szellem, de látod, mennyire együttműködnek? Ezeket a szolgálati helyeket a szellem felruházza szellemi ajándékokkal. Amiket itt sorol föl, a 8-tól 10-es versekben. És ezek között az egyik a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata. Na ezt bizony nem beszéli minden keresztény, és erre szoktak hivatkozni, hogy hiszen ez meg van írva, és akkor felolvassák nekünk, hogy avagy mindnyájan apostoloké. Hát persze, hogy nem. Nem mindannyian vagyunk apostolok, hát ez nyilvánvaló. Avagy mindnyájan profétáké. Hát persze, hogy nem. Ez is csak annak adatik, akinek a Jézus rá bízta. Ez bizalmi helyek, szolgálati helyek. Avagy mindnyájan tanítóké. Nem. Nem vagyunk mindnyájan tanítók. Avagy mindnyájan működnek a csodatévő erők, bárcsak működnének. De nem működnek mindnyájunknál. Az evangélistánál főleg működik. Erőajándékokkal van felruházva. Avagy mindnyájuknál vannak egy gyógyításra való ajándékok. Nem. Attól még imádkozhatsz a betegekért, és történhetnek megnyilvánulások, de a gyógyítások ajándékai olyan ajándék, amit látsz az evangélistán, aki csak elé áll, meggyógyul. Isten azt a kegyelmet odaadta, hogy aki elé áll, az ott meggyógyul. Ez a gyógyítások ajándékai. És ez nem mindenkié. És akkor folytatja, hogy Avagy mindjárt szólnak én nyelveken, ebben a felsorolásban olvasod. És akkor mondják a keresztények, látod, nem kell mindenkinek nyelveken szólni, mert ide van írva, hogy mindjárt szólnak-e nyelveken. Avagy mindjárt magyaráznak-e? És akkor lecsapnak rád, és mondják, hogy nem kell imádkoznod azt a nyelveket. Itt meg van írva. Csak azt felejtik el, hogy milyen felsorolásban van ez az rész igazság itt leírva. Teljes igazság, csak rossz helyen értelmezve lesz téves igazság, tévessé válik. Mert itt azt mondja, hogy némelyeket rendelt Isten a gyülekezetben. Vagyis ezek isteni rendelések szolgálatokra, és ahhoz párosult kegyelmi ajándékokat sorol. Rendelt a gyülekezetben először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul, ez most nem az efézusi sorrendben van, Efézus 4-ben, egy más sorrendet látsz, de ugyanezeket a szolgálatokat sorolja fel. Itt egy kicsit más sorrenden van, és például nem mondja ki az evangélistát, de kimondja a csodatévő erőket és a gyógyítások ajándékait. Hát az az evangélista. Tehát Pál ugyanabból a gondolatmenetből felsorolja a szolgálati helyeket, és felsorolja tovább a segítőket, a vezetőket és a nyelvek nemeit, ez pedig a pásztor, amit fel van sorolva. Tehát meghúzhatod a párhuzamot az Efézus 4 és az 1 Korintus 12 szolgálatok között, mindenkit meg fogsz találni. 5 szolgálat van. És az ehhez rendelt szellemi ajándékok persze, hogy nem működnek mindenkinél, és így a nyelvek nemei sem szólnak mindenkinél, és a nyelvek magyarázata sem szól mindenkinél, és ezt ráolvassák az egyszerű hívőre, és azt mondják, látod, nem kell imádkoznod nyelveken. Itt meg van írva. És akkor meghajtja magát, és tudomásul veszi. És kilopták őt egy hatalmas isteni áldásból. Mert a egyszerű nyelvek imáját minden hívő imádkozhatja, Isten általa építést ad a hívőnek. És ezt az épülést akarja tőlünk ez a tévtanítás körlánc ellopkodni. És nem fogjuk hagyni, mert élelmesebbek vagyunk már ennél, és megértést vettünk az igéből, és ezért meg tudunk állni, amikor halljuk ezeket a tévtanításokat. Erősen meg tudunk állni, és tudunk érvelni, tudunk segíteni a másiknak. Figyelj, olvasd el még egyszer. Olvassuk el együtt. Gyere, nézzük meg, hogy mire vonatkozik, milyen közegben van. Ha ki van ragadva a szöveg környezetéből, akkor bármit rámagyarázhatsz bármelyik igeversre, amit csak akarsz. Judás felakasztotta magát, és másik helyen kinyitod a Bibliádat, és aztán, hogy ti is eképpen cselekedjetek. És akkor viszed a kötelet, akaszt fel magad. És porul járhatunk, ha nem vagyunk figyelmesek, mert nagyon sok ilyen téves körértelmezést találunk a keresztény. Nagyon óvatosnak kell lenni. Meg kell nézni, hogy azt most hol írta, kinek szól, milyen időkörnyezetben szól. És annak megfelelően kell értelmezni. Ezért kaptuk a tanítót belül, az a kenet, ami belül van, megtanít benneteket mindenre. És ezért óvatosnak kell nem elfogadni, minden könyvet kézzel venni, minden könyvet elolvasni, és akkor egyik így írja, a másik úgy, honnan fogod tudni, hogy most ezért jobb nem minden könyvet kézbe venni a keresztény könyvek területén sem. Sok téves tanítás van ezekben a könyvekben, és amíg nem vagy magabiztos a lábadon, addig főleg neved. Később meg már fölösleges. Akkor már tudod az ilyen. Amen. 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 Amen, amen, amen. A nyelvek imája a drága isteni kegyelem ajándéka. Nem volt az Ószövetségben, az Újszövetségben pedig elsőként adta Isten. Mondta, itt van, vedd, évele, és általa beviszlek egy olyan birodalomban, nem jártál még. Egy olyan birodalomba, szellemi birodalomba. Óriási ára, de összes többi ajándéknak az aktiválására adta Isten. Szellemi birodalomban ki tudjunk igazodni, hogy ki ismerjük magunkat, hogy felgerjesztjük a szellemieket, erre kaptuk, felgerjesztjük vele a szellemieket, miközben imádkozunk nyelveken. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha akarunk boldogulni, és akarunk győztesen és sikerrel járni. És kívánjuk a szellemi ajándékokat, mondja Pál. Hogyan kívánjam? Azon kívül, hogy nagyon szeretném. Gerjeszt fel. Imádkozz nyelveken. Imádkozz nyelveken, turbozz fel magad, turbóról kapcsolatban, amikor elkezd nyelveken imádkozni, és eltelt egy jó kis idő, és már a saját kis apró cseprő dolgokat le tudtuk tenni, na akkor jön a hatalmas Szent Szellem az ő dolgaival, és söpréssel, és sodrással, és hozza azokat, amik a trónteremből jönnek. Szeretnénk azokat meghallani? Nagyon. Szeretnénk a megoldásokat látni? Nagyon. Ezt kínálja nekünk a nyelvek imája. És ne engedjük, hogy ellopja az ellenség, és legyünk szorgalmasak benne. Szorgalmasabbak, mint eddig valaha, mert egy kicsit még tudunk hozzátenni. Nem igaz, hogy nem tudunk egy kicsit jobban rákapcsolni, ha kívánjuk. És még való találni egy kis időt, vagy egy kis átszervezés, a Szent Szellem fog segíteni. Az, hogy nincs időnk rá, azt felejtsük el. Mert mindig arra van időnk, amire szakítunk, és amire akarjuk. És vannak köztes idők is. És vannak éjszakai órák is. Éppen valaki most mondta nekem, hogy virrasztott. Mondom, és mit tettél? Hát, hogy olyan jó volt az Úrral. Találunk időt rá, ha akarunk. Akár éjszaka, az éjszakai órákban. És figyeld meg, hogy másnap nem leszel olyan, mint aki nem aludt egy szemhunyásit, mert azt a szellemi éberséget fogja rád ölteni az Úr. Ha vezet erre a Szent Szellem, tedd meg. Fogsz találni időket rá. Amen. És köszönjük, hogy vettünk egy lélegzetet ebből. Egy kis kedvet csinált szerintem a Szent Szellem. Aki nem imádkozik még nyelveken, hangsúlyozom, az alkalom után itt várjuk, és megtanulunk mindenkivel, megtanuljuk ezt a gyönyörű egyszerűséget, ugyanis Isten nagyon egyszerűvé tette. Közben dicsérők, menjenek vissza helyükre. Azt mondta Jézus, hogy igyék, jöjjön és igyék, ezt nehéz megtenni? Jöjjön és igyék. Ha szomjas vagy, mit fogsz csinálni? Kinyitod a jészeként, és veszel elő valamit, amivel a szomjadat oltod. Egy jó ízítőt, vagy egy friss vizet. Valamit iszol, ugye? Az inni tud helyetted valaki más? Abszolút nem. Ugyanígy van itt is. A Szent Szellem kerességet senki nem tudja venni helyetted. Neked kell inni. Neked kell venni. És amikor már úgy ittál, hogy túlcsordultál, akkor el fogsz kezdeni nyelveken imádkozni. Amen. Ezt most mondjuk, hogy Uram, készségesebb leszek erre, mint eddig valaha. Álljunk föl. Adjuk oda magunkat erre Istennek. Buzgalmasabbak, készségesebbek leszünk. Nagyobb sodrással fogunk haladni ebben az életben, mint valaha. Az imaköröket is szorgalmasabban fogom látogatni, most volt meg Isten előtt, Jézus nevében. Szorgalmasabban fogok bejárni az imaköröket, és ha nem tudok bejárni az imakörök, akkor becsatlakozom az interneten. Most tegyél ilyen fogadalmakat Istennek, és aztán ne törd meg a fogadalmakat, hanem tartsd meg a fogadalmaidat Isten előtt. Szakíts erre időt, hogy szorgalmasabb leszel, és hogy építed önmagadat, és építed általa azt a szellemi birodalmat a Jézus nevében, mert Isten adta nekünk azért, hogy benne járhassunk, hogy benne élhessünk, hogy benne léleget, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hogyan lehet ő benne lenni teljesen? A Szent Szellem visz be arra a rejtek helyre, ahol nem talál az ellenség. Amen.